Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkúrensebb technológiákról. Ez itt a Digitalk, az IVS podcast sorozata. Könnyed társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk!
Hogyha már itt felmerült a beszélgetés előtt az a nyílt levél, ami múlt héten kijött, arról mi a véleményed egyébként? Hogyan reagáltál te, mint hogyha említetted volna, és hát konkrétan említetted, hogy rendezvényen, mert ott is megkérdezték, úgyhogy most elismételt, hogy mi volt rá a válaszod? Ugye, igen. Bocsánat, igen. Arról a nyílt levélről van szó, arról ugye felvetették sokan aláírt levélben, hogy állítsák le azokat a nyelvi modellen alapuló fejlesztéseket, amelyek nagyobbak vagy szélesebbek, ezt majd elmondott pontosan, mint a ChatGPT.
Igen, ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, és ugye ennek az élére Elon Musk, aki az egyik meghatározó aláírója volt ennek. Ugyanakkor nagy vitákat váltott ki a szektorban, tehát volt olyan másik Stanfordi professzor, aki kifejezetten ezt angol terrible-nek nevezte a LinkedIn posztjában, amit utána sok ezren, sőt tízezren, több mint tízezren osztottak meg. Hát a véleményem röviden az, hogy ezeket a fajta fejlesztéseket nagyon nehéz korlátozni, mesterségesen korlátozni. Erre vannak valószínűleg azok a kezdeményezések, amik valamilyen szinten próbálják keretek közé terelni azokat a fejlesztéseket, amik a mesterséges intelligencia terén tapasztalhatóak. Ugye a különböző jogszabályok, amik előkészítés alatt vannak az Európai Unióban, azok erre vonatkozhatnak, illetve erre vonatkoznak, az Egyesült Államokban is vannak ilyenfajta kezdeményezések. Ugye Európa azért úttörő szokott lenni a különböző szabályozásokban, ezt a GDPR is nagyon jól megmutatta, és utána ezek elterjednek a világ többi részén. Tehát én azt gondolom, hogy az úgynevezett ethical AI egy olyan kezdeményezés, ami már nagyon régóta, amiről nagyon régóta beszélünk, ezekre módszertanok vannak, és ezeknek a gyakorlatban való alkalmazása talán valamilyen szinten egyfajta féket vagy kordában tartását alkalmas lehet egy ilyen esetben is szintén. Aztán persze nagyon sok más szemszög van, és nagyon sok más vonatkozása van annak, hogy valaki ilyesmire hívja fel a figyelmet, és erre kéri. Az kérdés, hogy ezt hogy lehet ellenőrizni, és nagyon sok más kérdés fölmerül.
Rengeteg kérdés felmerül, mi is párat felvetünk ebben az adásban. Nagy szeretettel köszöntöm az IVS Digitalk podcast sorozatának hallgatóit, a vendégemet, Boza Pált, szia, aki a Tremo nevű cégnek a társalapítója, illetve CEO-ja, majd a cégről beszélgetünk egy kicsit részletesebben. Én Horváth Balázs vagyok, az IVS tartalom menedzsere, ennek a podcastnak a házigazdája, általában műsorvezetője, kivéve akkor, hogyha valami vendég, illetve egy vendég teszi ezt meg. Ez a műsor abban a műsor sorozatban illik, amely a Smart konferencián különböző szekcióit vezeti fel. Ezt a műsort mi a Datalénának szenteljük, ugye, ami egy elég komoly és széles merítés és mély merítés is egyben, hiszen az adatról szól, és amit te itt elmondtál, amit mi itt felvezetésben elhozott, szintén többek között az adathoz kapcsolódik, az azokra épülő különböző nyelvi, egyéb modellekre, technológiákra és a mesterséges intelligenciákra, és ez ezeknek valamiféle kordában tartása, szabályozására, vagy mederbe tereléséről, és mi is erről fogunk beszélgetni. Lesznek benne szűkítések, lesznek benne bővítések, de mielőtt belekezdünk, én azt szeretném kérni, hogy a kicsit mesélj már erről a startupról, mint kiderült egyébként ez egy startup, amitnek a leírásában van egy ilyen, illetve a Our Story részében a weboldalon van egy ilyen nagyon érdekes rész, ami úgy szól, hogy a cég nevét a Charles-Pierre Tremo nevű francia mérnöktől kapta, illetve ez a személyiség ihletett meg benneteket, akinek a nevéhez a labirintusból való kitaláláshoz szükséges, vagy azt leíró algoritmus megalkotójáról van szó. Ezzel kapcsolatban megismertem a mohó algoritmus kifejezést. Ebből is látszik, hogy mennyire nem vagyok ott a matematikában, ilyen szinten semmiképpen sem. Erre felfűzve egy kicsit mesélsz a cégről, hogy ez a labirintus hasonlat, ez miért van itt, és ti kiknek kinek segítetek, milyen labirintusból kitalálni.
Igen, mindenek előtt köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Valóban a Tremo nevű céget képviselem, egy párizsi székhelyű startup vagyunk, akinek a négyen vagyunk társalapítók, az egyedüli magyar alapítója vagyok ennek a cégnek. Igazából mi a négyen kötődünk az Insead nevű business schoolhoz, ami szintén Párizsban található, és a cég maga egy tudományos kutatásból nőtte ki magát, ami az algoritmusokhoz és az adatintenzív technológiákhoz kapcsolódik, és innen jön az összekötés gyakorlatilag a Tremo névvel és ahhoz a kutatóhoz, akit te is bemutattál. Gyakorlatilag 3 évvel ezelőtt kezdtünk el együtt dolgozni Teos Evgeniu nevű Insead professzorral, aki a mesterséges intelligenciának a kutatója, MIT-n végzett kutató, és utána az Inseadon dolgozik most már 20 éve, mint professzor, és mind a maradék 3 társalapítóval diákjai vagy hallgatói voltunk ennek a professzornak, és így álltunk össze gyakorlatilag egy csapattá. Több dolog is fölmerült annak idején, amikor az üzleti ötletet kerestük, és a legkézenfekvőbb az gyakorlatilag az új jogszabályi változások kapcsán egy jelentős piaci igény felmerülését láttuk rövid távon a legérdekesebbnek, amibe bele is vágtunk, és ez gyakorlatilag az online platformoknak a tartalom szűrése, illetve a tartalmakra vonatkozó szabályozása. Ezzel párhuzamosan a mesterséges intelligencia etikus alkalmazása és ezekre vonatkozó eljárásoknak, auditálásoknak a bevezetése is szintén egy második fázisban a célunk. Hát röviden a cégről annyit, hogy ugye Párizsban van a székhelyünk, körülbelül 20 főt foglalkoztatunk a világ minden tájáról, és gyakorlatilag most már túl vagyunk egy első körös tőkebevonáson, most kerülünk egy második körös tőkebevonásra. Franciaországban szép eredményeket tudtunk felmutatni olyan szempontból is, hogy beválasztottak bennünket a 40 legjobb francia startup közé, illetve általánosságban, globálisabban a 100 befektetésre ajánlott startup közé, ez egy pár hetes hír, és ennek mentén próbáljuk bővíteni az ügyfeleinket. Gyakorlatilag a fő termékünk az egy 100 alapon működő szoftver, ami a tartalom szűrését és a tartalom nyilvántartását segíti az online platformoknak.
Tehát kicsit lefordítva, vagy egy kicsit ilyen hétköznapi szempontból érthetővé téve, egyrészt ti fejlesztők is vagytok, meg tanácsadók is vagytok, vagy elsősorban fejlesztők vagytok, aki az ilyen típusú szabályozásnak megfelelni képes, séteszi majd a céget, egy ilyen szoftver készítek, és vagy közben egyébként is tanácsadóként látjátok el a cégeket. Azzal kapcsolatban, és akkor erről majd mindjárt beszélünk, hogy milyen szabályozásról beszélünk, ugye ma egyébként már hatályos, ha jól tudom, uniós szabályozásnak, az a cég, az a platform, az megfeleljen. Ez így mennyire volt jó, amit én most mondtam?
Abszolút. Olyan szempontból egy másik megközelítést is adnék a problémának, hogy van egy alapvető üzleti probléma jelen pillanatban. Ez az, hogy a különböző platformokon, és a legeklatánsabb példája ennek talán a social media platformokon megjelenő a felhasználók által generált tartalmak, ugye ezek nem kontrollált tartalmak, tehát bárki bármit posztolhat. És jelen pillanatban ezért a platformok nem felelősek. A szabályozás abban az irányba megy, hogy ez a felelősség meg fog fordulni, amennyiben tudomást szereznek a különböző platformok, lehet ez akár egy social media platform, vagy egy gaming platform, ahol ilyen tartalmak vannak, ott gyakorlatilag a tudomást szerzés pontjától kezdve ő fog felelőssé válni, és ki kell vizsgálni egy transzparens folyamatban ezt a tartalmat. Ugye az üzleti igény az hol merül föl? Mindnyájan valószínűleg, vagy az emberek többsége olyan platformokon szeretne, olyan beszélgetésekbe szeretne bekapcsolódni, ahol valamilyen szinten biztonságba érzi magát, valamiféle bizalom van maga a platform iránt, és innen jön az úgynevezett trust and safety elnevezés, ami körülbelül egy évtizeddel ezelőtt született meg az Egyesült Államokban, és ezek a nagy platformok létrehozták az úgynevezett trust and safety tímeket, és ezekbe a csapatokba tartoznak bele az online tartalom moderátorok, akikről nagyon sokat lehet mostanában olvasni, akik gyakorlatilag nézik ezeket a jogszabályellenes, vagy különböző adott esetben terrorista, vagy agresszív tartalmakat, és döntenek arról, hogy ezeket eltávolítják-e vagy sem az adott platformokról. Erre épül rá ez a szabályozás most, amit említettél. Ugyanis nagyon sok olyan fajta, hát mondhatom azt is, hogy akár botrány is volt abból, hogy azt mondták, hogy különböző platformok akár választásokat is befolyásoltak a különböző user-generated vagy felhasználók által generált tartalmak alapján, és ezt próbálja az Unió első körben szabályozni. Én azt szoktam mondani, hogy ez az online platformoknak egy ilyen kisebb fajta GDPR-ja, mint amit láttunk 16-ban került elfogadásra, és utána 18-tól lett ez alkalmazva.
Mindjárt nem én is nevezzük a gyereket egyébként, mert itt a Digital Services Act-ról van szó, vagy a DSA-ról. Mielőtt ebbe belemegyünk, találtam egy Twitter bejegyzést, ugye amikor Elon Musk megvásárolta a Twittert, és ott egy elég komoly álmokfutásba kezdett, ebbe most nem menjünk bele, hogy pontosan miket és miért és miket posztolt. Az egyik posztja az volt a Twitteren, hogy the bird is freed, vagyis a madár szabad, vagy szabaddá vált, és ugye erre rögtön jött Thierry Breton, aki egyik az EU belső piaci biztosának a riplája, amire azt mondta, hogy Európában az a madár a mi szabályunk szerint fog repülni.
Igen,
egyébként ez egy számomra sok szempontból nagyon izgalmas, meg érdekes, önmagában ez a komment és reply háború is nagyon érdekes. Ezzel azt akartam fölvezetni elsősorban, hogy azért amikor te a platformokról beszélsz, akkor gondolom elsősorban mindenki fejében ezek a nagy platformok ötlenek vagy jutnak. Tehát a Twitter, a Facebook, az összes egyéb social media, amit te is említettél. Tisztázzuk már ezt, hogy akkor ez a Digital Services Act nem csak rájuk vonatkozik, de hogy a legjobb példák ők, igaz? Tehát ugye nyilván ott látod, hogy mi történik, és utána menjünk bele abba, hogy de mit jelent ez annak, akinek mondjuk aki nem a Meta, vagy nem a Twitter maga, hanem egyéb platformja van.
Így van. Ez egy lényegesen szélesebb kört fed le Európában mindenféleképpen, mint ez a mondjuk ilyen 25-30 óriás platform, akik a köztudatban nagyon erősen benne vannak. Ugye maga ez a Digital Services Act különböző kategóriákat is meghatároz, és akkor a felső kategóriával kezdem, ebbe tartoznak az úgynevezett 45 millió havi felhasználónál több felhasználóval rendelkező platformok. Idén, február 17-én kellett az online platformoknak publikálniuk az adataikat arra vonatkozóan, hogy hány felhasználójuk volt. Mi erről készítettünk egy gyűjtést is, meg pár cikk is megjelent erről. Nagyon érdekesek, hogy ugye aki azt mondta, hogy e fölé tartozik, azok valóban ezek a legnagyobbak voltak. Volt az ilyen közepesek közül, akik, most neveket nem akarok említeni, akik azt
pedig
mondták...
Pont azt akartam kérni, de akkor ne.
De igazából lehet, mert ezek nyilvános adatok, de ugye nagyon érdekes, hogy utána mindenki a módszertanok alapján különböző módszertanokat fogalmazott meg, mert a bizottságon nincsen módszertan alapja, hogy ez hogy kell kiszámítani.
És elkezdtek ezzel játszani. Hova is tartoznak.
Igen, akkor mondok egy konkrét példát, mert mindig az az izgalmas. Például a Spotify esetében ugye az üzletei, tehát a befektetőknek szánt riportjaikban ők 45 milliónál több felhasználót jelenítettek meg, és utána, amikor Digital Services Act kapcsán publikált számok, ennél kevesebbet mutattak. Most az ő módszertanuk, abba ment bele, hogy vannak olyan tartalmaik, amik nem a felhasználók által generáltak, de a tartalmai bizonyos része igen, például a podcastok, és ezeknek a számossága lényegesen meghaladja a 40-45 milliót. Most kérdés, hogy ha nekem van valamennyi ilyen tartalmam, akkor az összes felhasználóval ezt egybe kell gyúrnom, és azt a számot kell publikálnom, vagy csak külön azt, ami így külön vehető. Erre vonatkozóan nem publikált még a bizottság módszertant, és ez egy nagy vita, és egy nagyon érdekes lesz valószínűleg a jövő. Most a Twitter esetében ez egyértelmű, hogy ők 45 milliónál.
Egyébként erről nekem két dolog jutott eszembe, hogy egyrészt nekünk is most azért figyelnünk kell, hogy miket fogunk mondani, hiszen ez a műsor, ez a Spotify-ra is, illetve ott is meghallgatható, ugye ott is van egy fiókja Digitalknak. A másik az, hogy mennyire látszik ebből mondjuk a Spotify esetében, hogy melyik célra milyen adatot akar vagy szeretne megfogalmazni. Nyilván, ahol a befektetőknek egy jó képet kell festeni, de lehet, hogy ez nagyon le van egyszerűsítve, akkor a magasabb számot. De mitől fél a Spotify, hogy miért nem akarja, hogy ő 45 millió fölé kerüljön? Mi fog történni akkor, hogyha ő abba a kategóriába esik? Tehát mik a kategorizálásnak a célja, vagy a lényege?
Igen, és hát visszatérve az eredeti kérdésedre, ugye itt több kategória van, a felső kategória ez a 45 millió fölötti. Ott az elő a sokkal erőteljesebb, vagy sokkal komplexebb előírásoknak kell már megfelelni. Például ugye az általános előírások, amik mondjuk egy általános platformra is vonatkozhat, aki mondjuk egy marketplace, aki ahova föl lehet rakni mondjuk használt ruhákat, vagy bármilyen eszközöket. Ugye ott egy képet én fölrakok, kommentelni lehet alá, azt szintén egy marketplace-n is, és egy felhasználó által létrehozott tartalomról van szó, szóval ugyanúgy egy gaming platformról, vagy egy dating platformról, és nagyon sok más példát lehetne hozni. De a legnagyobbak esetében még olyan addicionális előírások is vannak az alapírásokon felül, amik kifejezetten erőforrás igényesek. Uh-huh. Mik az alapelőírások? Az egyik az, hogy a felhasználóknak jól átlátható módon kell tudniuk bejelenteni a különböző tartalmakat, amiket a felhasználó, amik más felhasználók létrehoznak. Ezt transzparens módon ki kell vizsgálnia a platformoknak, és döntést hoznak róla arról szintén transzparensen, minden érintett felet erről értesítve. Hogyha illegális tartalomról van szó, akkor bevonva a megfelelő hatóságokat is. Tehát vagyis nem az van, mint régen volt, hogy bejelent valaki valamit, és utána azt se tudja, hogy mi történik, egyszer csak eltávolították, nem távolították el, nem is foglalkoznak vele,
stb. Bocs, hogy szabadba vágok, tehát hogy abban lesz, megint kicsit lehet, hogy leegyszerűsítve, de talán mindenki számára érthetően elmagyarázva, az fog történni, hogy egyrészt a platform üzemeltetőjének ezt minden nagyon transzparensen kell tennie, de mondom, eddig is be lehetett jelenteni, hogy te is mondtad, eddig is volt rá opció, de akkor, hogyha én most egy Facebook Marketplace-en látok valami olyan tartalmat, amit én nagyon kifogásolhatónak gondolok, akkor nekem egyértelmű legyen, hogy nekem hogyan tudom ezt megtenni. Tehát ugye ezt a Facebooknak, ugye a Metának egyértelműen tudatni kell velem, vagy tisztának kell lenni, hogy én ezt hogyan tudom jelenteni, és aztán én kapok visszajelzést arról, hogy ezzel mi történt, vagy nem erről van szó, mert eddig is ez volt, tehát hogyha én bármit riportoltam Twitteren, akár Facebookon, akkor én arról kaptam mondjuk annyit, hogy igen, vettük, és aztán talán az is jött, hogy igen, letiltottuk, eltávolítottuk, stb. Erről van szó, így
igen, minden
napokra levetítve?
Erről több. Elmondom egy példán keresztül, ami ezt az értékláncot mondjuk így végigviszi. Van egy poszt, amit én posztoltam, ez mondjuk, hogy egy illegális, teljesen mindegy tartalmat jelenít meg. Zárójelben a Digital Services Act nem határozza meg, hogy mi az illegális tartalom, ő horizontálisan határoz meg folyamatokat. Ez az egyes országoknak a jogszabályára van bízva, hogy mi az illegális. De az adott országban egy illegális tartalmat posztolok, ezt te észreveszed, értesíted erről az adott platformot, hogy szerinted ez illegális tartalom. Erről én is kapok egy jelentést, te is fogsz kapni egy jelentést, vagy egy üzenetet erről. Ugye itt valószínűleg azt is bele kell rakni az adott platformnak, hogy ez az, hogy ő ezt a tartalmat kiszűrte, ezt mesterségesen, automatizált módon tette, vagy egy másik user által. Onnantól kezdve mondjuk születik egy döntés ebben a témában, és az születik, hogy ezt el kell távolítani. Általában különben inkább elfedik először, mint hogy töröljék. Ugye itt is nagyon sokféle dolog van, mert és azt a jogszabály is igazából foglalkozik ezzel. Meg lehet vonni a monetizációt, például, hogyha mondjuk egy videó megosztó platformról van szó, és sokan azokból a hirdetésekből élnek, ami ezekhez a videókhoz kapcsolódnak, akkor a hivatkozást le lehet tiltani a kereső motorokon, le lehet törölni, lehet korlátozni az elérést, és lehet ugyanakkor, hogyha mondjuk terrorista tartalmak esetén, ez egy nagyon, nagyon különleges eset, ott ugye ezt a tartalmat leveszi, és az adott platformnak 6 hónapig tárolnia is kell, mert az bizonyítékként szolgálhat innentől kezdve, de haladva tovább a folyamaton, utána, hogyha nekem egy fellebezési lehetőségem van, és erre ezt a folyamatot is biztosítania kell az adott platformnak, tehát akinek eltávolították a tartalmát, az fellebezhet újból, utána tovább menve, amikor gyakorlatilag az egész folyamaton keresztül azt látjuk, hogy egy évben mennyien tartalom kerül eltávolításra, és ezeket az adatokat az adott platformoknak nyilván kell tartania. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság felé meghatározott rendszerességgel ugye ilyen transparency reportokat kell publikálni, és erre vonatkozik, ez egy technikailag azért egy kihívás egy platformnak, mert ebbe olyanokat kell, hogy mennyi tartalmat távolított el pontosan, ezt mivel szűrte ki, automatizált módon, nem automatizált módon, mennyi megkeresés érkezett az adott rendőrség vagy különböző hatóságok részéről, mennyi olyan tartalom van, ami különböző kategóriákba esik, tehát például terrorista tartalom vagy gyermekekre vonatkozó tartalmak, különböző és az egyes tartalomtípusoknak van egy kategorizálása, ami szintén ide tartozik. Tehát ez egy elég komplex dolog.
Vagyis a platformok vagy az üzemeltetők számára ez energiabefektetés, ez valószínűleg költség, ez valószínűleg fejlesztést jelent, és beszéljünk arról, hogy milyen következmények vannak akkor, hogyha valaki ennek nem felel meg, vagy nem tudom, nem úgy felel meg, ahogy kéne. Ha jól emlékszem, valamiféle százalékban megadott bírság. Tehát elég sok esetben a GDPR-hoz eddig is hasonlítottuk. Összevethető akkor, hogy ez valami, csak hogy a hallgatók is értsék, hogy most ez nem valami olyan távoli messzeségben érkező, vagy majd jövő valami, amiben ma úgyse lesz semmi, hogy a GDPR-t is sokan várták, hogy de abból igenis, hogy lesz, ide fog jönni, annak meg kell felelni, tisztában kell lenni a szabályokkal. Tehát ezt tegyük már egy kicsit kontextusban, hogy a kérdésem első része ugye az volt, bocsánat, csak hosszas lett, hosszasra sikerült, hogy mik a következmények, egy, illetve kettő, a hazai szereplők számára. Ez mikor lesz egy megfelelési kényszer, vagy mikor kell nekik ennek megfelelnek a szabályrendszernek?
Ugye két kategóriáról is beszéltünk. A legnagyobb kategória esetében, ahol mondtam, hogy még plusz kötelezettség vannak, amúgy a plusz kötelezettségek az az audit, auditálása az ő transparency reportjaiknak. Ez kifejezetten egy ilyen előírás. Őnekik már gyakorlatilag, úgy emlékszem, június vagy júliustól kezdve ez egy...
Tehát idén júniust, nyártól, igen, ez már ez élesen nekik, ezeknek a rendszereiknek kész kell lenniük.
Így van, így van. 2022. novemberében került elfogadásra a jogszabály, utána volt egy átmeneti időszak, és rá egy év lesz még azoknak, akik nem a legnagyobb kategóriába esnek, hogy felkészüljenek ezzel. A bírságra vonatkozóan itt a globális árbevétel 6%-áig terjedő bírságot határoz meg a jogszabály. Ugye a GDPR-hoz ilyen szempontból is ez hasonló, mert ott is ilyen az árbevétel arányos ez a bírság. És hát ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert mindenki azt mondja, hogy a kérdés, hogy ez mennyire lesz betartatva, meg hogyan készülnek erre rá, ez majd kiderül. Ez majd, ugye a bizottság mindenféleképpen azért azt látszik, hogy erős üzeneteket akart időben adni, és ez a Thierry Bretonnak az általad említett Twitter bejegyzése is erre vonatkozott. Azt lehet hallani, hogy a bizottság ezért a GDPR-hoz képest még jelentősebb apparátussal készül erre a fajta a betartatásra. Majd meglátjuk, hogy ez pontosan hova vezet természetesen.
Szerintem azért ezt a kérdést mindenképpen föl kell tenni, hogy itt mi a mögöttes cél, vagy a szándék. Mert ugye van egy nyilván tisztán és egyértelműen látható, tartsuk rendben tisztán az online platformokat, ne jelenjen meg olyan tartalom, stb. De ezzel, egyébként nem én fogalmazom meg ezt először, a nagy tech óriások fékezése, kordában tartása, korlátozása az elég gyakran felmerül, hiszen ezzel ugye nyilván őket valamilyen szinten, tudom én, kicsit vissza lehet szorítani, vagy az európai cégeket előnybe részesíteni az amerikaiakkal szemben. Van ilyen olvasata, vagy ezt csak én belemagyarázom? Erről te mit gondolsz, hogy van ez a két pólus, vagy ez igazából csak egy ilyen újságírói túlzás?
Hát én azt gondolom, hogy van egy verseny Európa és az Egyesült Államok között mindenféleképpen. Ugyanakkor nem gondolom, hogy ez a jogszabály most kifejezetten ennek a versenynek a kicsúcsosodása lenne. Lehet, hogy valamilyen szinten van egy ilyen vonulata is, de én most nagyon, egy teljesen más szemszögből közelíteném meg. Azt gondolom, hogy a felhasználók szempontjából van egy kézzelfogható érdek arra vonatkozóan, hogy ahogy ezt a bizottság úgy megfogalmazta, hogy ami illegális az offline világban, az legyen illegális az online világban is. Ez volt a nagyon egyértelmű üzenetük a Digital Services Act bevezetése kapcsán. És én ezzel valahol egyet tudok érteni, azt, hogy utána, hogy hogyan próbáljuk ezt megvalósítani, ez megint más kérdés. Én nem vagyok a híve a mindennek a szabályozásának, és hogy még egy új szabályozást ráraknak a rendszerekre, de azt gondolom, hogy remélem, hogy erősebb fogja segíteni azt, hogy ezek az online platformok az egyes a közösségeknek a pozitív módon való elősegítését azért befolyásolni fogják, azt, hogy a gyerekekre vonatkozó tartalmak azokra ugye kifejezetten a DSA kitér, hogy ha gyerekeknek hogyan lehet reklámokat megjeleníteni, vagy egy gyerekeknek szóló játékban milyen tartalmak lesznek. Tehát ezekre a platformokra sokkal jobban oda kell majd figyelni. Amúgy érdekességképpen a DSA kapcsán párhuzamosan az Egyesült Királyságban is van egy jogszabály, ami megfogalmazás alatt áll, és ott felmerült az, hogy a cégvezetőknek a büntetőjogi felelőssége is felmerülhet, kifejezetten a gyermekeknek közvetített tartalmak esetében a user generated content kapcsán.
Hát akkor én ebből azt szűröm le, hogy egy elég hosszú út elején áll ez az egész dolog, ugye majd kialakul folyamatában, hogy ez hogyan történik. A hazai, mondjuk, hogyha ezt a műsort egy hazai cégvezető hallgatja, mondjuk egy webshop üzemeltető, vagy bármilyen platform tulajdonos, vagy abba befektető szakember, akkor ő most, ha csak már nem tett meg mindent egyébként, és várja készen egyébként, hogy ez ugye hatályban, az ő kategóriája is sorra kerüljön, akkor mit kell neki tennie? Hogy tudja ezt rendbe rakni? Tehát, hogy nem tudom, van valami a hatóság, ahova lehet fordulni, vagy olvasgassa a jogszabályt, hogy mi van, ami rá vonatkozik. Tehát, hogy csak hogy adjunk praktikus tanácsot is esetleg a IVS tagságnak, meg vagy azoknak, akik egyébként ebben érdekeltek.
Hát a legpraktikusabb tanácsa az valószínűleg, hogy egy bizonyos méret fölött azért minimális a megfelelés, ez egy ugye a mikro és kis vállalkozásokra, mondjuk 50 főnél kisebb foglalkoztatású létszáma rendelkező platformok esetén azért viszonylag minimálisak az előírások. Van egy ilyen kitétel ebbe a jogszabályba, és ezt szerintem mindenféleképpen még mielőtt mindenkit azt gondolná, hogy nekem van egyedül egy webshopot üzemeltetek, akkor nekem rám milyen nagyon szigorú szabályozások fognak esni. Tehát azért ez egy jelentős részét azért nem fedi le, azt gondolom, a piacnak. Ugyanakkor valószínűleg nem az fog történni, hogy elmúlnak a átjönnek a határidők, és akkor rögtön megjelennek a bírságok, stb. Tehát azért erre mindenki számít. Magyarországon is, mint ahogy a többi európai országban megfelelő hatóság van kijelölve erre ennek a betartatására, és ez országonként valószínűleg a gyakorlat egy picit mindig más lett, hogy az egyes hatóságok mire hogyan reagálnak. De hát ezt kíváncsian várjuk majd. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen azért itt a közepes és a nagy szolgáltatókról van elsősorban
szó. Reméljük, ők is hallgatnak bennünket, és hallgassanak is továbbra is. Lassan a végéhez értünk a beszélgetés, illetve végéhez értünk a beszélgetésnek. Bár még fel akartam vetni veled az AI-ektet, és ugye nyilván van még több olyan uniós szabályozás, ami érkezik, ami majd valószínűleg komoly hatással lesz a hazai vállalkozások, a digitális gazdaság szereplőinek az életére, meg a mi életünkre is, úgyhogy ezt majd egy másik alkalommal. Most azt szeretném kérni tőled, illetve tőled nem fogom kérni, mert te mindenképpen jössz a hallgatóktól, hogy nézzék meg a Smart programját a weboldalunkon, böngészik a tartalmat, egyébként Pali is ott lesz, ez a téma is ott lesz, vagy ennek valamilyen verziója. Április 26-án találkozunk a Smarton mindenkivel, akit érdekel a téma. Nagyon szépen köszönöm Bozapának a szakértői segítségét és az értékes gondolatokat. Ez a Digitalk Podcast volt. Köszönöm szépen a hallgatóknak is, és neked is. Sziasztok!
Köszönöm, hogy itt lehettem. Szervusztok!
Ez volt a Digitalk, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk@ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.